Kedves testvérem, Isten hozott, örülök, hogy itt vagy, jó, hogy eljöttél ezen a gyönyörű tavaszi napon, és ki is sütött a nap, hogyha kinéztek itt hátul, március 1-én, de hogyha nem is sütne, akkor is tudjuk azt, hogy a nap az mindig süt a felhők fölött. Arra hívlak benneteket ma reggel, hogy egy utazásra menjünk el a Zsoltárok könyve földjére, és szeretném azt, hogyha három részből állna ez a rövid beszélgetés, együtt gondolkodás. Szeretnék egy hátteret adni a Zsoltárokról. Utána belemennénk picit a 23. Zsoltárba, és megnéznénk ezt a jól ismert Zsoltárt, és a végén hoztam nektek egy meglepetést. Egy személyes történet és egy videó. Hadd kezdjem azzal, ami talán a legfrissebb élmény, és valamilyen szinten ide kapcsolódik, az utazásokhoz kapcsolódik. Képzeljétek el, kaptam ma reggel egy e-mailt, mindössze három szóból állt, fölolvasom nektek. Képzeld, megtértem Haitin. Pont. Azt kell tudni, hogy én fél éve járok a BTA-ra, a teológiára, ahol vannak olyan osztálytársaim, akik egyáltalán nem hívő környezetből jönnek, valamelyik baptista iskolának a tanárai. És képzeljétek el, van két ilyen tanárnő, akit immáron Krisztával közösen a csoportunkban 6 hónapja ismerünk szeptember óta. És hadd mondjam azt nektek, hogy Isten dolgozik, Isten munkálkodik. Érezhetjük ezt a saját életünkben is, és megtapasztalhatjuk a környezetünkben is. Ez a két tanárnő egy egyhetes haiti úton vett részt az elmúlt héten, és így jöttek haza. És milyen óriási ez. Azt írtam neki, nagyon örülök, ez a legjobb döntés az életben, köszönjük Istennek, várom a találkozást, kívánom szeretettel, 23. Zsoltár 6. vers, jóságod és szereteted kísér életed minden napján. El fogunk jutni a 6. versig is, de előtte miért hoztam ezt a rövid kis történetet erről a két tanárnőről? Azért, mert amikor kicsit van módunk az életben kimozdulni a mindennapoknak a forgatagából, a rutinszerű cselekvésből és kicsit elutazni valahova, akkor Isten különleges módon használhat az életünkben sok körülményt. Persze máskor is, de én azt tapasztaltam meg, amikor utaztam az életben, hogy amikor utazol, amikor új dolgokat látsz meg, amikor új emberekkel találkozol, és új helyeken vagy a világban, akkor valahogy Isten olyan érzékenyé teszi a szívedet. Olyan termőtalaj lesz, amiben ki tud nőni az az igen mag, ami lehet, hogy már hónapok, évek óta hullik oda. Azért nagyon jó volt most márciusban megérkezni, ma reggel, mert pont 2 éve ilyenkor, 2013 márciusán volt lehetőségem Izraelbe ellátogatni, Jeruzsálem és a környező vidékek, és hadd meséljek az ottani életről egy picit, ami bevezet minket a Zsoltárok könyvének a földjére. Hogy kicsit érezzük, hogy milyen ott az élet, milyen ott a hangulat a Zsoltárok földjén. Jeruzsálemről szeretnék beszélni egy pár mondatban, és a kivetítőn látszanak majd képek. Jeruzsálem óvárosa egy gyönyörű kis fallal körülvett 1 négyzetkilométeres gyöngyszem, és a közelben laktunk, és megadatott, hogy az egyik reggel a srácokkal kimentünk, korábban keltünk reggel előtt, és körbefutottuk az óvárost. Nagyon nagy élmény volt. Körülbelül annyi volt ez, mint a Margit-szigetet körbefutni. Az is ilyen 25-30 perc. Körülbelül Jeruzsálem óvárosát körbefutni is ennyi idő. És elmentünk sok kapu mellett, és mindegyiknek van egy története. Különleges, hadd mondjam el ezeket röviden. Északról indultunk, ott van a damaszkuszi kapu. És elértünk keletre. A keleti kapu az egy különleges, befalazott állapotban levő kapu. Ez pedig azért van, mert a profécia szerint keletről, az olajfák hegyéről jön majd vissza Jézus, a messiás. És annyira komolyan vették ezt a zsidók, illetve a muszlimok, hogy befalaszták a keleti kaput, az ékes kapunak nevezett bejáratot, és elé egy muszlim temetőt telepítettek. Mert azt mondja a mondás, hogy a főpap nem mehet át a temetőn, és ugye amivel be van falazva, nem is tud bejönni. Azt gondolom, ez nem lesz, nem okoz majd problémát a messiásnak, Jézusnak, hogy visszatérjen. Folytattuk az utunkat, és eljutottunk délre, az óváros déli részére. Lehet, hogy hallottatok már többen a tűfokáról. Mi az a tűfoka? Én kisgyerekkorom óta hallottam ezt, és mindig úgy felmerül bennem, hogy teve meg a tűfoka? Hát persze, egy nagy teve az nem tud átmenni egy tűnek a fokán. Hogy van ez? És képzeljétek el kellett jutnom Jeruzsálembe, hogy megértsem azt, hogy a tűfoka valójában egy nagyon kicsi kapunak a neve. Egy olyan kicsi kapunak, ahol az ember is csak meghajolva tud átmenni. És egy nagy teve át tud jutni, nem lehetetlenség, hogy bejusson, de nagyon meg kell ahhoz alászkodnia. Azt mondja az írás erről, hogy a gazdagoknak nehéz bemenni az Isten országában, mint tevének a tűfokán, de nem lehetetlen. Ez nagyon fontos. És aztán haladtunk tovább a nyugati oldalon, és találkoztunk azokkal a kijövő zarándokokkal, akik a keresztény részeken látogatták meg az ottani emlékműveket és az ottani templomokat. Nagyon érdekes ez a város, kicsit a világ közepe. Négy különböző kultúra találkozási pontja, négy részre van osztva a város, van muszlim, zsidó, és a kereszténységen belül a keleti meg a nyugati. Tehát van a római egyháznak egy nagyon komoly központja ott, és az örmény keresztényeknek, a bizánciaknak is. És persze protestánsok is képviseltetik magukat, egy különleges hely. A képeken egy kis ízelítőt hoztam el nektek. És miért beszélünk Jeruzsálemről a Zsoltárok kapcsán, és különösen a 23. Zsoltár kapcsán? Tudjuk azt, hogy Jeruzsálem a Dávid városa. Dávid király 3000 évvel ezelőtt élt, és ő volt az, aki megszilárdította az országot, és a királyság központját behozta Jeruzsálembe. A térkép alatt a várom az Dávid fellegvárának a mai állapota. A központi nagyképen pedig a Mória hegyén, a régi templom helyén magasodó El-Aqsa sziklamecset látható. Ez a muszlim világ talán harmadik legfontosabb mecsete, központja Mekka és Medina után. A siratófal egy különleges hely, oda lehet menni, van külön férfi és női rész, keresztények is oda mehetünk. Oda is mentünk, és amikor megérintettem és imádkoztam, csak hálát adtam az Istennek. Mindazért, amit ő elkezdett a múltban, elkezdett az Ószövetségben, és hálát adtam azért, hogy eljött Jézus, és van új szövetség. Hálát adtam azért, hogy nem kell már áldozni, ahogy hallhattuk is, hanem Jézus egyszer és véglegesen egy tökéletes áldozatot jelent nekünk, ez óriási. Szeretnék a Zsoltárok könyvére rátérni, és ahogy hallhattuk is, ez a Bibliának talán a legismertebb részei közé tartozik, különösen a 23. Zsoltár. 150 zsidó istentiszteleti énekről van szó. Mik a fő témái? Azt gondolom, hogy a kapcsolatok. Ember és ember közti kapcsolatok, és Isten és ember közti kapcsolatok. Előre vetít sok Zsoltár egy képet az eljövendő messiás személyéről, életútjáról. Így nem csak a zsidók, hanem a keresztények számára is fontos. Ugyanakkor egy művészetileg is nagyon sok értéket magában rejtő könyvről van szó, irodalmi és zenei értékeket is rejt magában, hiszen nagyon sok Zsoltár meg lett zenésítve, és mai napig énekeljük a közösségeinkben is. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az Új Szövetség több mint 100 igeverset idéz a Zsoltárokból. 104 igeverset. Ez egy komoly referencia, hogyha arra gondolnánk, hogy valaki ír egy dolgozatot, és hátul az irodalomjegyzékben mondjuk 104-szer felsorol valamit. Az azért elég komoly. Bővebben mikről szólnak a zsoltárok még általánosságban? Emberi érzelmekről, örömről, bánatról. És ezek közel hozzák a zsoltárokat hozzánk. Az átlagos, hétköznapi, mindennapi emberekhez. És a hétköznapjainkhoz. A bizonságtételek Istent, mint a hívő ember állandó társát mutatják be. A körülményektől függetlenül. Ez nagyon fontos. És itt sok zsoltárban magunkra ismerhetünk. Nem titkolt szándéka volt a korabeli zsidó íróknak, akik az énekeket megírták, hogy ez legyen közkincs. És ezért kellő általánosságban fogalmaztak nagyon sok helyen, amely lehetőséget ad a személyre szabáshoz. A zsoltárok körülbelül 800 év történelmét ölelik föl. Krisztus előtt 1000, tehát a 10. század és a 2. század között íródtak meg, és többsége a babiloni fogság után keletkezhetett, valószínűleg a 2. templom lévitái gyűjthették össze, és ezek az énekesek játszottak komoly szerepet az énekgyűjtemény összeállításában. A két fő téma, amit én elkülönítettem a zsoltároknál, történelmi események, illetve személyes élettörténetek, sorsok. A 23. zsoltárnál egy személyes élettörténetet, személyes sorsot fogunk megvizsgálni. Még annyit talán a zsoltárokról, hogy a görög elnevezés, a psalterion, az lehet énekgyűjtemény, de lehet egy hangszernek a neve is. A bibliai hangszer neve az a lantra utal, arra húros hangszerre, amely ősi hangszer, hárfa vagy lant, Dávid is játszott egy ilyen hangszeren. Amellett, hogy irodalmi és zenei értékkel is bírnak, a magyarban nem jön át, de az eredeti héberben nagyon sok zsoltár az ABC kezdőbetűit követi, az egyes igeversek. És ez segített a zsidóknak a memorizálásban, mert kisgyermekkortól tanulták őket. 5 alrészből áll a zsoltárok könyve, és ez egy picit hasonlít a Tórához, Mózes 5 könyvéhez. Kik a szerzői? Sokféle szerzőről tudunk. Dávidról, Salamonról, Kórak fiairól, Ászáfról. Mind-mind nagy érték és különböző életutakat mutatnak be. A következő ábrán elhoztam nektek a város képét, és legbaloldalt ott van Sionnak a hegye. Jeruzsálem hegyekre épült város, akár mint Róma, gyönyörű hely, és azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy mennyire közel van a városközponthoz Dávidnak a székháza, a rezidenciája, fellegvára. És a következő képen pedig, ami egy felsorolás, összegyűjtöttem azokat a műfai csoportokat, amelyekben a zsoltárok könyve íródott. Egy kicsit szeretnék ezekről beszélni, és utána rátérnénk a 23. zsoltárra. Az első csoport a nemzeti panaszénekek. Szükséghelyzet idején, háború, szárasság vagy járvány idején a nép az Istenhez kiállt. Mindegyikre hozok egy példát. Ez lehet például a 90. zsoltár. Egy idézet innen, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, de nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan elmúlik, mintha repülnénk. Ezek olyan zsoltárok, amelyek Istenhez kiáltanak nehéz helyzetben. És inkább a mi, kevésbé az én, a megfogalmazó. A második csoportban az egyéni panaszénekek vannak. Ez a leggyakoribb zsoltárműfaj. És talán emiatt jöhet hozzád és hozzám annyira közel, hogyha olvasunk ilyenekről. Mondjuk egy 5. zsoltár. Mindig örülnek majd, akik hozzád menekülnek. örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik neved. Egy ember az Isten szent helyére megy, és elé viszi a panaszát. Ellenségtől vagy betegségtől való üldözöttségét. És Isten válaszát várja. Ez nagyon fontos. Sokszor nem értjük, hogyha Zsoltárokban bosszúról olvasunk. De hogyha az indulatainkat Isten elé visszük, és ott tárjuk föl, az a megfelelő hely. A nemzeti hálaénekek, erre például a 124. Zsoltár, amely így szól egy része, a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ezek a nemzeti hálaénekek válasz a panaszénekben leírt csapástól való megmenekülésre. Ugyanis gondoljunk bele, hogyha nép imádkozik, Istenhez kiállt egy nemzeti panaszénekben, és utána Isten elhozza a szabadítást, akkor erre egy nagyon jó válasz a hármas csoport. Egy nemzeti hálaének. És ugyanúgy a kettesre, a négyes is. Az egyéni panaszénekre jöhet egy válasz egyéni hálaének formájában. Például a 18. Zsoltár ilyen. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és Istenemet nem hagytam el hűtlenül. A dicsőítő ének, vagy himnusz, az egy olyan csoport, amely a gyülekezet istentiszteleti éneke lehet. Isten fenségét dicséri, és benne a világ teremtőjét, és történelem urát, és szabadítóját látja. Erre mondjuk a 8. Zsoltár az egy nagyon jó példa. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben. A felénél tartunk, bírjátok még? És utána hozok egy személyes történetet. A liturgikus Zsoltár az azért fontos, mert három fő csoportba sorolható, és tudjátok, amikor mentek a zarándokok Jeruzsálem felé, mert az a törvény, hogy minden zsidó férfinek évente egyszer legalább el kellett jutni a Szentvároshoz áldozatot bemutatni, akkor zarándok énekeket énekeltek együtt. Ez az egyik csoport. Ilyen például egyébként a 121. Zsoltár, zarándok ének, tekintetem a hegyekre emelem, onnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. A zarándok énekek mellett a másik két csoport a hálaadó liturgiák, valamint a bevonulási énekek. Ezt követik a Sion énekek. Az előző képre, hogyha emlékeztek, a térképen bal oldalt, ott volt Sion hegye. A Sion énekek, főleg Dávid szerzeményei, Isten szent városát dicsőítik. A szent hely dicsőségét hirdetik. Ez nagyon fontos. Valamint az Úr győztes seregét mutatják be. A képi megjelenés az Isten hegye, hiszen Jeruzsálem az hegyekre épült város. A 8. csoportba a király zsoltárok sorolható. Gondolkodtam, hogy miért. Mert talán olyan király az ilyen Zsoltár, ami ide van sorolva. Valószínű ezért is. Egyébként minden Zsoltár király, szerintem. De a király az izraeli eszmény kép, amely sosem volt betöltve. Még Dávid sem volt a tökéletes király. Tudjuk azt, hogy Dávid szíve az Isten szerint való volt, de rengeteg hibát követett el. Előtte Saul, arra mondhatnánk, hogy hideg szív, utána Salamonra pedig mondhatnánk, hogy fél szív. Ennek az eszményképnek, amelyet a király zsoltárok elénk tárnak, egyetlen izraeli király sem tudott megfelelni, talán legközelebb Dávid jutott. De Izrael reménysége mindig a király zsoltárokban egy eljövendő messiás király felé fordult. Amit mi innen újszövetségi keresztényként Krisztusban tisztelhetünk, a tökéletes királyban. Az Isten királyságáról szóló énekek az Úrat ünneplik. A nyolcadikhoz még egy példa, mert ezt kihagytam. 72. Zsoltár. Salamoné, ő írta ezt. Isten, add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket. Ez egy példa a király Zsoltárra, és Isten királyságáról szóló énekre, pedig a 99. Zsoltár egy jó példa. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek, a kérubokon trónol ő, remegjen a föld, nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő. Az Isten királyságáról szóló énekek az Urat ünneplik, és tőle várnak ítéletet a népek felett. Ezt olyan jó tudni néha, hogy Isten igazsága, még hogyha nem is látható most a földön sok helyen, de egy nap meg fog nyilvánulni. Ez biztonsággal töltötte el a korabeli hívő zsidókat is, és napjaink hívőit is, bennünket is. Itt a jelen és a jövő az összekapcsolódik. Az Isten tiszteletben a jelen valósággá válik, hiszen a jövő ígéretét hozza közel. Az utolsó csoport műfai szempontból a bölcsesség zsoltárok. Ez egy átmeneti műfaj. A zsoltárok és a bölcsesség irodalom között. Ezek a példabeszédekhez hasonló módon tanító jellegűek. Kegyes gondolatokat közölnek Istenről és a világról. Egy példa erre is, az első zsoltár, ilyen bölcsesség zsoltár. Nagyon szeretem ezt a zsoltárt. Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódok székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Itt a törvény lett a tettnek a zsinór mértéke. Ezek után fontos látnunk azt, hogy a műfaji rendszerezés az segít, de nem lehet minden zsoltárt valamelyikbe bele kényszeríteni. Több olyan nem sematikus zsoltár létezik, amely műfaját nehéz meghatározni, de hozzánk mégis nagyon közel állók. Ilyen lehet például a 139. Vizsgálj meg, Uram, nézd meg, nem járok-e téves úton, illetve most érkezünk el a 23-hoz. A 23. zsoltár sem egy sematikus költemény. Felolvasom nektek ezt a zsoltárt, és utána beszélgessünk róla egy kicsit a videó és a bizonyságtétel előtt. A 23. zsoltár Dávid zsoltára, a jó pásztor. A következő ábrán látható. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkenet fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ez a hat vers a hívőnek a bizonyossága. Nevezhető ezért egy bizalom éneknek. A szerzője Dávid. És sokszor azt kell látnunk, hogy az Ószövetségben még a reménység az leginkább evilági. Mi, akik újszövetségi korban élünk, és Krisztus példáján láthatjuk a feltámadást, van már reménységünk arra, hogy van örök élet, menny, pokol, és aki Istenben bízik, és hittel elfogadja az ő váltság halálát, vele lehet. Sokszor azt érezhetjük a zsoltárokban is, amikor Dávid ír a Seolról, hogy olyan bizonytalan még, reméli, hogy Istennel lehet, de a hívőnek a fő reménysége az e világi, leginkább akkor még. Két képben kerül bemutatásra Isten a zsoltárban. Isten, mint a jó pásztor, és illetve Isten, mint egy nagyszerű vendéglátó. Egy pásztor, illetve egy házigazda. A közismert zsoltár azt gondolom, hogy sok keresztény érzelmeihez közel áll, hiszen egy nagyon idillikus képet fest a zsoltár elénk. Azonban könnyű szem elől téveszteni azt a kemény valóságot, amiben keletkezett. Milyen keletkezési körülményei lehetnek ennek a zsoltárnak? Dávid már idősebb korban tapasztaltabb hívőként és vezetőként át kell, hogy éljen baráti hűtlenséget és fiának az árulását. Konkrétan én azt olvastam erről a zsoltárról, hogy ez a zsoltár az üldözött királynak az Istenhez való kiáltása, de mégis bizalmának a kifejezése. Amikor Abszalom fia elfoglalja Jeruzsálemet, és kikergeti az apját a várból, és menekülnie kell, el kell hagynia Jeruzsálemet, akkor keletkezik ez a zsoltár. Mert Dávid emlékezik, ragaszkodik, és vigasztalást nyer. Na nem a körülményekben, mert a körülmények nem jók, de Istenben, hiszen emlékezik, hogy őt már egyszer üldözték, évekkel korábban, jó hosszú ideig, ősszel ezzel foglalkoztunk itt a gyülekezetben, Saul üldözte a pusztában, hosszú ideig. Aztán megszilárdult a királyság, nem voltak gondjai, nagyon jól élt, de fontos tudni, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És Dávid idejében is újraírta magát az ő személyes története azáltal, hogy egy újabb üldözést kellett átélnie. Az első versben egy természeti képet látunk. A juh az egy kiszolgáltatott kis állat, nagyon függ a pásztortól. A kicsi bárány az nem tudja vezetni magát, nem tudja megtisztítani magát, és nem tudja védeni magát. Ehhez mind a pásztornak a segítsége kell. És tudjuk azt olyan jó, hogy az új szövetségben már kiterjeszthetjük a pásztor fogalmát a mennyei pásztorra. Ő Jézus. Erre emlékezhettünk itt az úrvacsorában is. Tudjátok, kicsit kiszámoltam azt, hogy a jeruzsálemi templomban, ami körülbelül 1000 évig állhatott fönt, hogyha Dávid után Salamon idejében épült, és körülbelül Krisztus után 70-71-ben rombolták le Titus római serege, ez alatt az 1000 év alatt hány bárányt áldoztak föl? Naponta 2 kellett feláldozni, 1 éves tökéletes fiú bárányt, hím bárányt, és hogyha ez napi 2, akkor ez évi 730, és 1000 év alatt ez 730 ezer bárány, amit meg kellett ölni, és el kellett égetni az oltáron. Ez a szám, ez több, mint a népnek a száma, a zsidó népnek a száma, amely kivonult Egyiptomból. Ugye az ilyen 5-600 ezer, ott a férfiakat érti csak az írás, amikor megnevez számokat. Óriási mennyiségről van szó. Úgy nézhetett ki a jeruzsálemi templom, mint egy éjjel-nappal égő, lángoló vágóhíd. Nem tudom máshoz hasonlítani. A papoknak a tömeggyilkolás volt a feladatuk az állatokra nézve. De Jézus egyszerű és tökéletes áldozata ezt megszüntette. Nincs már rá szükség. Mit tesz Dávid? Azt mondja, hogy Isten gondoskodik, ezért nem szenvedek hiányt semmiben sem. A második vers egy bizonságtétel arról, hogy lehetővé teszi az én mennyei pásztorom, hogy megpihenjek és felüdüljek. Az ige az egy óriási táplálék, ami a kezünkben lehet. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a juhoknak nincsen nagyon irányérzékük, nem nagyon tudnak tájékozódni, ezért vezetni kell őket, terelgetni. Isten kész útmutatást nyújtani neked is és nekem is ma. Használd az ő igéjét, olvasd, beszélj olyan keresztény testvérekkel, akikben megbízol. Imádkozz Istenhez, és ő útmutatást fog neked nyújtani. Ugyanis sok szellemi áramlat szeretne minket terelgetni, de Isten az, aki tiszta, csendes vizek felé vezet minket. Az a bárány, aki más irányba kóborol, és esetleg belekóstol olyan növényekbe, amelyek idegen növények, ismeretlenek, az beteg lesz, az mérgezett lesz, és megelégítetlen lesz. Mert Isten, a jó pásztor tudja azt, hogy mely tájakon vannak a jó legelők. Értsétek jól most ezt a képet, amit használtam. Mi terelget téged, testvérem? Ezt megkérdeztem magamtól is, most tőletek is. A korszellem, az nagyon tud minket terelni. Vagy a jó pásztor terel bennünket. Legyen az utóbbi. Harmadik vers. Felüdít, vezet. Isten, aki a lelkünket megvidámítja, megújítja, visszahozza. Nagyon tetszett nekem ez a szó az eredetiben. Isten, aki visszahozza az én lelkemet, az én lelkesedésemet. Hogyha esetleg elpárolgott belőled az az első szeretet vagy lelkesedés, ami egyszer ott volt, akkor a jó pásztor vissza tudja hozni beléd a lelkesedést. A juhok azok tudnak olyan állapotban lenni, hogy ilyen nagyon maguk alatt levő levert állapotba kerülnek. Hogyha láttatok már vidéken, falun juhokat, vagy pásztort, vannak ilyenek, én láttam, emlékszem gyerekkoromban. És hogyha levert állapotban van a juh, akkor oda megy a pásztor, és felvidítja, visszaterelgeti. Jézus úgy érez, mint a pásztor a juhok iránt. Ő tesz győztessé téged és engem. És a harmadik versből pedig azt olvashatjuk még, hogy az igaz ösvényen vezet. Ez azt jelenti, hogy a keréknyomban tart. Mint a régi utak abban az időben nem voltak aszfaltozott utak, ezért a kocsik beleálltak a keréknyomba. A kitaposott úton mentek. Nem javasolt arról letérni. Sokkal nehezebb akkor haladni. Hogy testvérem, haladjunk Jézus nyomdokain. Negyedik vers, ez egy nagyon szép felkiáltás. Nem félek, mert te velem vagy. Nem azért nem félek, mert nincsenek problémáim, hanem vannak problémáim, de Isten velem van. Ez egy óriási paradigmaváltás, meg más perspektívából látod az életet keresztényként, és a munkahelyen, az iskolában, vagy az utcán, bárhol jársz, és hallgatod a barátaidnak a problémáit, akkor tudod azt mondani, nekem is van, de tudok velük mit kezdeni, mert velem van az én Istenem. A Biblia imádságok nyelvezetére jellemző, hogy az imádkozó ember Istent a te egyes szám második személy mellett egyes szám harmadik személyben is megszólítja. Ez a Zsoltár egyes szám harmadik személyben kezdődik. Beszél Dávid Istenről, az Úr az én pásztorom. És akkor utána a Zsoltár közepén figyeljük meg, egyes szám második személybe vált. Azt mondja, mert te velem vagy. Ez a te megszólítás, ez egy nagy fokozás. Érzelem erősödésének a jele. És a Zsoltár végén újra visszavált, és lecseng a Zsoltár. Van egy ilyen kupolás íve, ilyen szempontból is. Nem félek, mert te velem vagy. A vesződés botod megvigasztal engem. A következő képen hoztam nektek egy pásztorbotot, és a pásztorbot az több funkcióval bír. A pásztor meg tud védeni bennünket, a juhokat, a vadállatoktól. És fegyelmez minket, a helyes úton tart, a mi lelkiismeretünk által. Olvastam afrikai pásztorokról, és nagyon érdekes, hogy amikor azt látják, hogy a juhok csoportjából egy kis bárány elmászkál, akkor fogja a botot, becélozza, és jól megdobja a kis bárányt, aki, amint találva érzi magát, gyorsan visszafut a csapathoz. A bot, az néha fájdalmas, Isten igéje, olyan, mint a kard, néha megszúr, a lelkiismeret, az néha nem kellemes, mert jelez, de áldás. A bot, a veszi az áldás, mert visszavezet a helyes útra, visszavezet a nyájhoz. Te benne vagy a nyájban, testvérem? A helyes úton mész-e? És megyünk tovább az 5. versre, amely a bárány és a pásztor képéből bevisz minket egy nagyon otthonos környezetben, és a vendég és a gazda képét hozza be. Asztalt terítesz nekem. Ez azt jelentette az eredeti szövegben, hogy csatarendbe állít. Dávid milyen helyzetben volt, emlékezzünk rá. Menekült, volt vele egy maroknyi csapat, és attól kellett tartania, hogy az ellenség, aki a saját fia, ráront és legyőzi. Dávidból a hit beszéde jön ki. Ez a valóság beszéde, vagy a realitásnak a talaja? Nem feltétlen. Dávid itt még nem látta azt, hogy meg fog menekülni, és visszatérhet otthonába. De mégis azt mondja, az az én biztos reménységem, hogy Isten fogja az én haderőmet csatarendbe állítani az én javamra. Azt, hogy ellenségeim szeme láttára, az azt is jelentheti, hogy javamra. Azt a áldásai. Mik azok, amelyeket Isten hoz? Olaj, csordultig levő pohár. Az olajjal való megkenés, az a hatalommal való felruházás jele a Bibliában. Az alázatosoknak az osztály része. Dávid egy ilyen állapotból kiállt Istenhez. És tudjátok, Dávid nem volt tökéletes, de az ő dinasztiája az megmaradt. És elérkezünk Jézushoz, aki az ő leszármazottja, és ebből a szövetségből születik meg, nő ki a megváltó is. Ahogy a pohár túlcsordul, az azt jelenti, hogy ahogy haladunk a hívő érettség felé, Isten egyre többet ad, és azt szeretné, hogy tudjál te is adni másnak. Hogy ne csak elfolyjon az áldás, hanem tudjál másoknak is adni. És egy nagyon fontos dolog, ami nekem nagyon tetszett. A gazdának a felelőssége az, hogy tele legyen az asztalnál a vendégeknek a pohara. Isten gondoskodik. A gondoskodás a házigazda lényéből fakad. És ez egy óriási biztonság neked és nekem. Isten azt mondja, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy aggódjunk a mi mindennapi megélhetésünkről, hanem keressük először az ő országát és igazságát. És legyünk kitartóak a tanulásban, a munkahelyen, tegyük meg, ami tőlünk telik, de Isten az, aki gondoskodik, Isten az, aki betölti a mi szükségeinket. Én ezt tapasztalom meg. A gondoskodás a házigazda lényéből fakad. És az utolsó vers, amivel szeretném zárni, előttem jár és követ engem. Szó szerint Isten jósága és szeretete üldöz engem. Erről tett bizonságot Dávid. És ugye érdekes ez a kép, nem? Nem az ellenség üldözi Dávidot, hanem Isten szeretete és jósága. ezt látni nehéz helyzetben hitáltal lehet. Dávidből ez a Zsoltár a hitnek a beszéde. És én, ami után ezzel most foglalkoztam, itt az elmúlt hetekben, még jobban tudom értékelni a Zsoltárt. Mert amikor ez megiratott, akkor Dávidból a hitbeszédeként kellett, hogy kijöjjön. Akkor még nem volt abba biztos, hogy minden megoldódik. Ez egy óriási bizalmi lépés. Ez egy óriási leugrás Isten szerető karjaiba. És reméli, hogy el fogja kapni az atya. Az Úr háza az Isten jelenlétét, közelségét jelenti. Biztonságérzetet ad. Az Ószövetségben szokás volt, hogy az üldözöttek, az igazságtalanul megvádolt személyek, azok Istennél kerestek menedéket, és oda szaladtak az Isten házába, az oltárhoz. Végtelen biztonság van Istennél. Kell ennél több, testvérem? Most már nem egy földi helyhez kell szaladnunk, hanem a mennyei atya elérhető, bármikor, bárhol, a föld bármely pontján. Imádságban fordulj hozzá bármikor, hogyha nehéz helyzetben vagy. Azt gondolom, a 6. vers, ez a csúcs, a megérkezésnek az öröme, hogy van egy szebb, egy örökkévaló ország, ahova tartunk. És új szövetségi szemmel láthatjuk azt, hogy nem fejeződik be az életünk azzal, hogy meghalunk, hanem Isten jelenlétében lehetünk továbbra is, örökké. Mielőtt a videót megnéznénk, szeretnék elmondani egy személyes élményt, amely a héten esett meg velem. Csütörtökön a cégnél, ahol dolgozom, behívott a nagyfőnök az irodájába, és egy nagyon jó hírt közölt. Körülbelül azon a szinten, ahol dolgozom, 200-300 ember dolgozik, és ennek az 5-10%-a beszél még spanyolul. Én is ebben lehetek az Isten kegyelméből, és sejtettem, hogy miről van szó. És egy jó hírt közölt. Azt mondta, hogy ha elfogadom, akkor ő egy jobb pozícióba helyez át, ahol több a fizetés, több a lehetőség a nyelvtanulásra, és egy jobb pozíciót jelent. És nagyon örültem, megköszöntem, hasonló munkarendet jelent, mint eddig, tehát tudom csinálni a teológiát emellett, ez is egy nagy áldás. És aztán kimentem, és más kollégákkal is beszélt, és utána az egyik srác, akivel egy időben kezdtünk, közel másfél éve, megkeresett engem, és elbeszélgettünk, hogy sikerült, és akkor ő is elmondta, hogy vele mit beszélt a főnök. És kiderült, hogy őt még jobb pozícióba helyezték át. És tudjátok, amikor kapsz valami jót, és utána látsz egy fele barátodat, egy társadat, aki még jobbat kapott, akkor előjöhet az irítség. És meg kell nektek vallanom, és ott bennem is ez előjött. És kicsit ilyen keserédes lett a dolog, hogy miért van az, hogy ő megkapott egy jobb pozíciót, és én pedig csak egy kicsit jobbat. És kicsit így emésztettem magam, fél óráig legalább, és utána szólt az Isten, hogy ez nem jó, ez nem helyes. Ez nem helyes, Krisztián, hiszen te velem lakhatsz az életed minden napján. És ez a 6. vers, ez így beugrott a fejembe, hogy a legnagyobb áldás az az, hogyha Isten közelében vagyok, hogy ez ő szeretete és jósága elkísér, és nem helyes az, ahogy én gondolkodom és ahogy viselkedem, és hálásnak kéne lennem. Éreztetek már ilyet? Hogy hálásnak kéne legyél azért, amit kapsz, és mégsem tudsz, mert valami elveszi az örömödet, a boldogságodat. A más emberek áldásainak vagy javainak nézése és összehasonlítása magunkkal, az tipikusan ilyen.
És én ezt el szeretném kerülni. Mindenki egyedi. Te is egyedi vagy. Isten személyesen vezet. Nem máshoz kell hasonlítsd magad. És én sem magamat. És akkor fölálltam, kimentem, adtam egy 5-10 percet magamnak, már este volt sötét, kerestem egy termet, ahol egy ilyen konferenciaterem, ami üres volt, és akkor a padló szőnyegen letérdeltem Isten elé, és azt mondta neki, hogy Uram, köszönöm neked a te szeretetedet, köszönöm, hogy a jóságod és szereteted elkísér minden napon. Én köszönöm neked azt, hogy előléptettek, és nem szeretnék az én felebarátomra, az én kollégámra rosszul gondolni, vagy irigykedni, ami miatt őt még jobban előléptették. És akkor megköszöntem Istennek, hogy milyen jó, és milyen hatalmas, és elengedtem, és el tudtam ezt engedni. És ezt meg kellett tenni, és meg kell tennem nap, mint nap, hogyha van ilyen helyzet, amikor kísértésbe kerülök. Hogyha van ilyen helyzet, ami el akarja az én fókuszomat fordítani arról, ami a csúcs. Ennél nincs több. A 6. versnél többet én nem tudok találni, és te sem. Istennel együtt lakni az ő közelségében, testvérek között, a keresztény családban ez a csúcs, ennél nincs több. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy foglalkozhattam ezzel a Zsoltárral a héten különösen. És egy régi kedves videót hozok nektek. 5 perces, nem lesz felirat, angolul lesz, ezért kezemben tartom a mikrofont, és fogom szimultán fordítani. 2009-ben egy nagyon ismert keresztény zenekar utolsó koncertjén készült ez a rövid videó. Ez a zenekar, a Martin Smith-féle Delirious zenekar, a 90-es és a 2000-es években rengeteg dalt adott a keresztény gyülekezeteknek világszerte. Nagyon sok embert bátorított, és olyan szövegeket írt, amelyek az emberek szívéhez szóltak. És az utolsó koncertjükön, 2009-ben Londonban elénekelték a History Maker című dalt, amely azokról szól, akik átformálták a történelmet, kezdve az őseinktől a bibliai személyeken át, az elmúlt századok embereiről, és ma pedig rólad és rólam. És a kedvenc részem, amelyet most kivágtam nektek, amikor ő az utolsó üzenetét elmondja. Egy 17 éves szolgálat, zenei szolgálat a világ 5 kontinensén, rengeteg koncert után az életének és a szolgálatának az eszenciáját összefoglalja. Ezt nézzük meg most, ezt hoztam nektek szeretettel.
Take this opportunity, if I may.
Meg szeretném ragadni az alkalmat.
Of simply just saying thank you.
Hogy egyszerűen köszönetet mondjak.
On behalf of John and Stuji and Paul and Tim, I just want to say thank you for 17 years.
A zenekarim tagjainak a nevében is szeretnék köszönetet mondani ezért 17 évért. Ezért a mozgalomért, amiben benne lehettünk.
You know, Delirious have made some good records and
tudjátok, írtunk egy pár jó dal, kiadtunk egy pár nagyszerű CD-t, és különleges helyeken járhattunk a világban, de tudjátok, sosem rólunk szólt az egész. Ez mindig rólatok szól. Mindig.
Ordinary but extraordinary people who join together.
Egyszerű, de mégis különleges emberek, akik csatlakoznak egymáshoz, és áthidalnak felekezeteket, félelmet és előítéleteket. Óriási erő lehet Isten. És olyanok hangjai lehetünk, akiknek nincs hangjuk.
You know, even more than that,
tudjátok,
we became a voice.
Egy hang lehetünk, amely Isten énekét énekli, és megrázza a Földet.
We will continue to shake the earth, yeah?
Ugye fogjuk folytatni ezt a munkát.
I want to read from this amazing book.
Ebből a csodálatos könyvből szeretnék olvasni.
The Lord is my shepherd.
Az Úr az én pásztorom.
I shall not be in want.
Nem szűkölködöm.
He makes me lie down in green pastures.
Szíves legelőkök terelget.
He leads me beside quiet waters. He restores my soul.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő
nevéjén.
Hogyha halál árnyékának a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
I will fear no evil because you are with me.
Vesződ és botod megvigasztal engem.
Your rod and staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies.
And you anoint my head with oil.
My cup overflows.
Sordultig van poharam.
Surely goodness and love will follow me all the days of my life.
És
I will dwell in the house of the Lord
és az Úr házában lakom egész életemben.
Fabula est vestri, the Latin it says, the story is
a történet a tieten.
This is not the end.
Ez nem a vég,
but this is a fantastic
beginning. Hanem egy fantasztikus kezdet.
People moving, the history makers that goes on,
a mozgalma
and on and on.
Mennek és haladnak a történelemben újra és újra.
You know, people on.
Tudjátok,
calling you to stand up.
Hívlak titeket, hogy álljunk föl. Álljunk ki Istenért.
For we are the people on this planet right now.
Mert jelenleg mi vagyunk azok, az ő népe itt a földgolyón.
It's time to be men and women of God.
Itt az ideje, hogy Isten fiai és leányai legyünk.
I speak to my own children.
A saját gyermekeimnek is mondom, megáldalak titeket.
So history makers.
Tehát történelem átformálói.
Let's sing a song once more.
Gyertek, énekeljük el utoljára ezt a dalt.
That voice of change.
Legyen ez a dal a változás dala. A dicséret dala. A győzelem dala. Az imádat dala.
And a song of love.
És a szeretetnek az éneke.
Holy is the Lord.
Szent az Isten. Fabula est vestri, azt jelenti, the story is yours, ez a te történeted. Testvérem, a 23. Zsoltár az Dávidé 3000 évvel ezelőtt, vagy a te történeted is. Az én történetem is, hogy a nehéz helyzetben is Isten segít, hogy vele élhetünk minden nap. Volt ma szó bárányról, oroszlánról, volt ma szó pásztorról. Te is lehetsz egy pásztor. És ugyanúgy én azt gondolom, hogy benne vagyunk a bárány szerepben is, és pásztorok is lehetünk. Vannak ránk bízottak. Én kívánom azt, hogy bátorítson bennünket ez a Zsoltár, bátorítsanak bennünket ezek az üzenetek, és éljük meg nap mint nap. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és további sok áldást a napra.